Az elmúlt két évben az emelkedő infláció miatt a jegybankok megemelték a kamatkörnyezetet. Ennek hatására a központi bankok kereskedelmi bankok tartalékaira fizetett kamatkiadásai jelentősen megnövekedtek, így a jegybankoknál veszteség keletkezett. A Magyar Nemzeti Bank valamivel több mint 400 milliárd forintos veszteséget termelt. Az Európai Központi Bank a céltartalékból való felszabadítását követően ért el nullás eredményt. Az Egyesült Államok jegybankja, a Fed pedig 107 év után vált veszteségessé, állapította meg az Ökonomusz gazdaságkutató. A részletekről Horváth Sebestyén junior kutatót kérdeztem.
Tavaly a jegybanki veszteségeket világszinten elsősorban a megnövekedett kamatkiadások okozták. Az elmúlt másfél-két évben tapasztalható inflációs periódus megtörésének érdekében globális szinten a jegybankok az ilyenkor hagyományosan alkalmazott elsődleges eszközhöz nyúltak, vagyis az alapkamat emeléséhez. Az emelkedő kamatkörnyezet következtében a jegybankok kamatkiadásai is megnövekedtek. Milyen kamatkiadásokra kell itt elsősorban gondolni? Elsősorban a kereskedelmi bankok tartalékaira fizetett kamat, illetve a felesleges likviditás lekötése érdekében vezetett egyéb kereskedelmi banki betétek után fizetett kamat. A Magyar Nemzeti Bank esetében tavaly a kamatkiadások és a kamatbevételek egyenlege mínusz 1062 milliárd forint volt, amelyet azonban a közel 770 milliárd forintos árfolyam nyereség javított. Ezek eredőjeként tavaly a Magyar Nemzeti Bank egy 402 milliárd forintos veszteséget termelt. Ez a veszteség azonban nem példa nélküli. Az Európai Központi Bank az eredménytartalékából 1600 millió eurót szabadított fel, és ezt követően sikerült egy 0 eurós eredményt elérniük, tehát úgy fogalmazhatunk, hogy egy számviteli trükkel sikerült az Európai Központi Banknak a veszteségét elrejtenie. De hasonlóan például az Egyesült Államok jegybankjának a szövetségi tartalékrendszer is 107 év után tavaly szeptemberben ismét veszteségessé vált.
Számít a jegybanki veszteség? Problémát jelenthet az, hogy a jegybankok veszteségessé váltak ebben az emelkedő kamatkörnyezetben, illetve az emelkedő inflációs környezetben?
Általában a jegybankoknak az elsődleges feladata az nem a profit maximalizálása, hanem az árfolyam stabilitás elérése, vagy például a pénzügyi rendszer stabilitásának a biztosítása. Magyarországon is ez a kettő legfőbb célkitűzés, de például az Egyesült Államokban a teljes foglalkoztatottság elérése is egy jegybanki mandátum. A pénznyomtatás következtében elméletileg egy jegybank nem mehet csődbe, azonban hosszú távon mégis érdemes az összes központi banknak pozitív tőkeállomány mellett működnie. A BIS idén adott ki egy tanulmányt, amelyben 32 jegybank esetében mutatják be, hogy negatív tőkeállomány mellett is képes működni. Hazánkhoz legközelebbi példa Csehország, ahol az elmúlt 20 évben, körülbelül 15-ben a Cseh Nemzeti Bank tőkeállománya negatív tartományban volt.
Tehát nem feltétlenül kell, hogy kezdjenek ezzel a helyzettel valamit a különböző országok?
Nem feltétlenül, de a jegybank feltőkésít legtöbb esetben a tulajdonos feladata. A legtöbb esetben pedig a jegybank tulajdonosa az adott ország központi költségvetése. Magyarországon is ez a helyzet, a Magyar Nemzeti Bank tulajdonosa az állam. Egy tavaly ősszel elfogadott törvénymódosítás értelmében a magyar központi költségvetésnek a korábbi 8 nap helyett már 4 év alatt kell visszatőkésítenie a Magyar Nemzeti Bank hiányzó tőkéjét, így ezzel az esetleges veszteség által okozott többletterhet elosztva a következő 4 évben.
Horváth Sebestyén junior kutatót hallották. Az eladósodottság mértéke jelentősen lehúzza egy-egy cég versenyképességét. Több más mellett ezt állapította meg a Budapesti Corvinus Egyetem kutatása. Ennek során a visegrádi négyek országaiban 27 gazdasági szektorban 25 pénzügyi mutató alapján végeztek elemzéseket a szakemberek. A részletekről Kristóf Tamást, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét, a tanulmány első szerzőjét kérdeztem.
Ezt a kutatást, ezt a Corvinus Egyetemen tavaly folytattuk le, hogy magyar cégekkel kapcsolatban nagyon régóta végzünk hasonló elemzéseket. A nemzetközi adatbázisok csak 2021-től állnak rendelkezésre, és akkor így az első nemzetközi kitekintésünk a Visegrád 4 országok voltak. Hát arra igyekeztünk választ találni, hogy melyek azok a pénzügyi mutatók, amelyek mentén, hogyha különböző értékeket, ilyen kedvező vagy kedvezőtlen mutatószám értékeket vesznek fel, akár cégek, akár ágazati szinten összesítve, éles különbséget lehessen tenni cégek meg ágazatok között egyfajta ilyen pénzügyi arculatban. Hát nagyon részletes szakirodalma is van, meg gyakorlata ezeknek a pénzügyi mutatóknak. Itt azt vizsgáltuk, hogy milyen az adott cégeknek a jövedelmezősége, milyen a likviditása. Ez utóbbi, ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy mennyi pénzeszköz meg likvid eszköz áll rendelkezésre, hogy a kötelezettségeinek eleget tudjon tenni egy cég. Akkor vannak forgási sebességmutatók, amelyek azt mutatják meg, hogy milyen hatékonyan tud gazdálkodni egy cég az eszközeivel. És hát vannak különböző marzsmutatók, amelyekben egy valami közös, hogy az árbevételből állít elő egy cég valamit. Ez akár adózott nyeresség, akár cashflow, akár EBITDA, ami egy nagyon fontos pénzügyi fogalom, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy mennyiben tud egy cég eleget tenni saját előállítású cashflow termelő képességéből, igazából bármilyen kötelezettségének. Ezt bankok is nagyon szeretik vizsgálni, amikor azt nézik, hogy egy cég a hitelét hogy tudja várhatóan a jövőben törleszteni. És akkor még egy fontos mutatószám csoport van, azok az eladósodottsági mutatók, amik azt igyekeznek kifejezni, hogy a mérleg forrás oldalán mennyi külső adóssága van arányaiban egy cégnek, tehát hogy minél több a saját tőkéje, nyilván annyival kevesebb külső adósságra van rászorulva. Itt a magas eladósodottság tud pénzügyi kockázatokat jelenteni, tehát a jobban eladósodott cég az könnyebben hajlamos akár csődbe is menni, vagy hitelét nem fizetni.
Arra vonatkozóan végeztek vizsgálatot, hogy melyik gazdasági szektorban tevékenykedő iparági vállalatok a legversenyképesebbek, tehát hogy ez mennyire ágazat specifikus.
Igen, ezt a kutatást azóta folytattuk már a 21-es adatokon is, és hát ugye főleg a COVID meg a energiaválság mutatta meg, hogy melyik ágazatoknak milyen a ellenálló képessége. Na most van egy nagy tág ágazatcsoport, ez a technológiai cégek. És ez legyen akár informatika, akár biotechnológia, akár valami internetes tartalomszolgáltató, vagy akár IT üzemeltető cég. Ezeknek a mutatói mindenképpen kiemelkedők. Én még az energia, tehát az energetikai szektort, meg a üzleti szolgáltatásokkal foglalkozó cégeknek a mutatóiba látom, hogy tendenciózusan jobbak, mint a klasszikus cégeké. És hát ugye a COVID alatt nem meglepetés, hogy a vendéglátás, turizmus, szálloda, ipar az nagyon megsínylette, ott szinte nyereséges cég se volt a Visegrád 4 országokba, emiatt 2020-ban. És hát a közszolgáltató cégek se olyan jók már, mint régen. Tehát itt lehet bevételről beszélni, meg tőkeerőről, de jóval gyengébbek a mutatóik, mint korábban tapasztaltuk.
Kristóf Tamást, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét, a tanulmány első szerzőjét hallották. Rövidesen sokkal szigorúbb ellenőrzés jöhet az engedélyeket trükköző külföldi fuvarozókkal szemben. Elkészült ugyanis az a belső kormányhatározat, amely a jelenleginél jóval hatékonyabb ellenőrzést tesz majd lehetővé a külföldi szállítmányozók fuvarengedélyére vonatkozóan, mondta az Inforádiónak a Magyarországi Logisztikai Szolgáltatók Központok Szövetségének főtitkára. Bíró Koppánnyal beszélgettem.
Az engedélygazdálkodás ellenőrzésének a hatékonysága, a harmadik országos fuvarosok külön fuvarozási engedélyekkel végeznek meg fuvarozásokat Magyarországon, Európában, és hát ezekkel az engedélyeknek a felhasználásával rendszeresen visszaélnek a különböző fuvarozó szervezetek. Ezeknek az ellenőrzésének a hatékonyságával ezeket a visszaéléseket lehet csökkenteni. Szó volt arról is, hogy a minimális díjakat meg kéne határozni, mert nagyon sok fuvarozó önköltségi árral megy árajánlatodáskor, meg fuvar elvégzésekkor is, ezzel tulajdonképpen a kis fuvarozóknak a tönkremenetele indult el. Úgy néz ki, hogy a magától a piac nem tudja ezeket rendbe tenni. Nagyon sok probléma van a harmadik országos határkeresztezésekkel a schengeni határon, tehát lassú az áthaladás, akár napokat is igénybe vesz, amíg egy autó át tud jutni ezen a határon, teherautóra gondolok, ezeken is javítani kellene. Tehát ilyen jellegű tételekről van szó, amelyben most nyitottságot kaptunk a kormány részéről, hogy együttműködik velünk, segít nekünk is, mi nekik, hogy ezeket a kérdéseket megfelelő színvonalon kidolgozzuk, és utána lehessen alkalmazni a piacon.
Azt írják a közleményükben, hogy sokkal szigorúbb ellenőrzés jön az engedélyekkel trükköző, a magyarokat megkárosító külföldi fuvarozókkal szemben is majd várhatóan. Ez konkrétan mit jelent tehát? Milyen módon károsítják meg a külföldi fuvarozók a magyar fuvarozókat?
Hát az engedélygazdálkodásnak az egyik leggyengébb pontja ez, hogy kap a külföldi fuvaros egy engedélyt, és azt ugye elvileg egy útra egyszer lehet felhasználni. Na most mivel, hogyha az ellenőrzés nem szigorú, nem hatékony, akkor ezt az engedélyt ez a fuvaros akár többször is fel tudja használni. És ez ugyanannyi fuvart jelent neki. Ezért az engedélyek ők pénzt fizetnek. Tehát ezáltal egy kicsit mondjuk a harmadik országos fuvarosoknak a versenyképességét tompítja az EU-s fuvarosokkal szemben. Na most ezeknek az ellenőrzése az azt jelenti, hogy elektronikusan és élőerősen szükséges megvalósítani olyan szinten, hogy ne lehessen trükközni ezekkel. Tehát, hogyha belép az országba egy harmadik országos fuvaros, akkor azt az engedélyt arra feladatra használja fel, amire ő kapta és amivel rendelkezik, máshol ne használja. És ehhez kell elektronikus ellenőrzés, ami már részben elindult, és van közúti élőerős ellenőrzés is, de nem elég létszámban. És akkor meg kell nézni, hogy lehet az elektronikusat, meg az élőerőset hatékonyabbá tenni.
Van arra vonatkozóan becslés, hogy mekkora kárt okoznak azok a külföldi fuvarozók, akik visszaélnek az engedélyekkel, trükköznek az engedélyekkel?
Pontos számadat nincs, mert ugye nem tudjuk megállapítani, hogy egy török fuvaros egy engedélyt azt 5-ször használ fel, vagy 15-ször, vagy 20-szor, de azt úgy szakági becslés azt mondja, hogy körülbelül a magyarországi fuvaroknak 40%-a harmadik országos fuvarozók viszik el, és ezeknek egy igen jelentős részénél tetten érhető az engedélyekkel való trükközés. Azt mondom, most ez pontosan hány százalék, azt nem tudjuk megmondani, de ilyen jelentős részét látjuk, hogy itt van egy probléma ezen a részen.
Bíró Koppányt, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltatók Központok Szövetsége főtitkárát hallották. Lassan már 3 hete elérhető a netrisk.hu összehasonlító rendszere, amely különböző kategóriákba sorolja az utasbiztosításokat azzal a céllal, hogy az utazók könnyebben kiválaszthassák a nekik megfelelő utasbiztosítást, mondta az Inforádiónak a netrisk.hu ügyvezető igazgatója. Besnyő Mártont kérdeztem.
A rendszer célja, hogy könnyebben összehasonlíthatóak legyenek az utasbiztosítások, ezért biztosítás szakmai szempontból szolgáltatás és fedezet alapú objektív összehasonlítás alapján is kategorizáljuk az utasbiztosításokat július közepétől. Ezzel is segítjük az eligazodást a netrisk.hu oldalon található több mint 200 biztosítási ajánlat között.
Jellemzően milyen jó tanács adható azoknak, akik utasbiztosítást kötnek, hogyan mérlegeljék azt, hogy az számukra megfelelő lesz-e?
Nem feltétlenül érdemes spórolni az utasbiztosításokon. Például egy 5 napos tengerparti vakációra kötött utasbiztosítások közül a legolcsóbbak 1500-2000 forintba kerülnek fejenként. Ezeknél ugyanakkor az orvosi költségtérítési összeg elég limitált, mindössze 9 millió forint. Ugyanerre az időszakra egy bővebb szolgáltatási palettát magába foglaló 3500-4500 forintos díjjal elérhető utasbiztosításnál a maximális kártérítési összeg már 1 milliárd forint is lehet, de hasonló eltérést tapasztalhatunk a podgyászunk biztosítási összegében, vagy például a repülőgép késés esetén járó kompenzációkor. A ratingrendszer pont ebben segíti az ügyfeleket és az érdeklődőket, hogy néhány klikkeléssel kiválaszthassák a számukra legmegfelelőbb ajánlatot.
Hol érhető ez az összehasonlító rendszer?
A ratingrendszert automatikusan elérhetik az ügyfelek a netrisk.hu oldalon, mindössze kalkulálni kell egy utas biztosítási ajánlatot, és az ajánlatokat ez alapján fogjuk megjeleníteni a számukra. Folyamatosan, dinamikusan vizsgáljuk felül a biztosítóknak az ajánlatát, ezért nap mint nap változtathatunk ezen a sorrenden.
Gondolom, hogy a biztosítás megkötésére azért még nincsen lehetőség azzal, hogy valaki kiválasztja a legjobb ajánlatot.
Online is megkötheti az ügyfél, nagyon sokat egyszerűsítettünk a folyamaton, mindössze néhány klikkelésre van szükség, be tudja fizetni a biztosítási díját, és azonnal elindulni az utasbiztosítási szolgáltatás, ami nagyon különleges az oldalunkon, hogy akár ezzel utazás napján is van lehetőség utasbiztosítás kötésére. Tehát azon ügyfelek, akik esetleg elfelejtettek előre gondolni az utasbiztosításukra, akár úton a repülőtér felé, akár úton a határ felé, az autóban kényelmesen utazás közben is meg tudják kötni a biztosítást, ami nagyon fontos, hogy még Magyarországon belföldön kell elindítani az utasbiztosítási szolgáltatást.
Mi a tapasztalata, mennyire nőtt a nyaralók között a tudatosság olyan szempontból, hogy megkötik az utasbiztosítást?
Folyamatosan nő a penetráció és a tudatosság az utazók között. Most már 60% fölött van a penetrációja annak az aránynak, akik kötnek utasbiztosítást, akár egy-egy rövidebb utazásukhoz kapcsolódóan is. Nagyon dinamikusan nő az utasbiztosítást kereső ügyfeleknek a száma a netris.hu oldalon is. Az idei évben nagyjából egy ilyen 40-60%-os bővülést láthatunk az oldalunkon. Ebben a hónapban várhatóan több mint 50 000 utasbiztosítást fogunk értékesíteni.
Besnyő Mártont, a Netrisk ügyvezető igazgatóját hallották. Újabb erdőtelepítési programot indít a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank ezzel éves karbonlábnyomát kívánja ellentételezni, mondta az MNB felügyeleti szóvivő helyettese. Nádra Ildikót kérdeztem.
A Magyar Nemzeti Bank a zöld programja részeként saját működésének zöldítésében is élen kíván járni Magyarországon. A jegybank éves karbonlábnyomának ellentételezésére egy a WWF által azonosított élőhely rekonstrukciós programot valósít meg ismételten, viszont ezúttal a Drávaszentesen, a Duna-Dráva Nemzeti Park területén.
Mit kell tudni ennek a programnak a részleteiről, tehát konkrétan mekkora területen valósul meg majd ez az erdőtelepítés, amely egy gyep rekonstrukcióval is együtt jár majd?
Az erdőtelepítés és a gyep rekonstrukció keretében minimum 32 hektár fajgazdag gyepes és erdei élőhely létrehozása, emellett cserjés telepítése, valamint kasszáló és mocsárét kialakítása és annak utókezelése a cél. A projektnek a végrehajtásában a WWF aktív közreműködésével és a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság bevonásával valósul meg.
Mikor indította a Magyar Nemzeti Bank az első hasonló programot?
Mint emlékezetes, az MNB első alkalommal a 2019. évi Nemzetközi Zöld Pénzügyi Konferenciájának a karbonlábnyomát semlegesítette, mégpedig ez egy égeles élőhely komplex helyreállítási programja volt Pápateszér településen. Emellett a WWF által előkészített programok közül a GESTI, erdőtelepítés GESTEN, a Körös-Maros Nemzeti Park területén projekt is már megvalósítási fázisban van.
A Magyar Nemzeti Bank különböző zöld pénzügyi termékekkel is segíti a környezetvédelmi célok megvalósulását. A teljesség igénye nélkül milyen zöld pénzügyi termékekről van szó, és hol lehet ezekre rákeresni, hogyha valakit ez érdekel?
Egyebek közt ők követelménykedvezmény nyújt, például az energiahatékony ingatlanok építését, vásárlását, vagy megújuló energiaprojekteket finanszírozó bankoknak, és ezekre a zöld pénzügyi termékkeresőben lehet rákeresni, és így a fenntartható befektetések lakossági elérését kívánja fokozni a Magyar Nemzeti Bank.
Nádra Ildikót, az MNB felügyeleti szóvivő helyettesét hallották. A debreceni nagyerdő nyert el a Magyarország legszebb erdeje címet az Agrárminisztérium által indított internetes szavazáson. A több mint 61 000 leadott szavazat alapján a második helyen a lilafüredi Zsófia kilátó végzett, a harmadik helyezett pedig a Cuhavölgy lett, mondta az Inforádiónak Szentpéteri Sándor, az Agrártárca főosztály vezetője. Imre Júlia interjúja.
Februárban indítottuk el a közösségi felületen, az Agrárminisztérium közösségi felületén ezt a játékot. Kerestük Magyarország legszebb erdejét, kíváncsiak voltunk, hogy az a sok-sok ember, aki a magyar erdőket látogatja, melyiket tartja a legszebbnek, és a 21 állami erdészeti társaság bemutatta 8 fotóval, hogy melyik az ő által a legszebbnek ítélt erdő, és aztán utána pedig a szavazók, akik több mint 61 000 voltak, eldöntötték július közepére, hogy melyik lett végül Magyarország legszebb erdeje. És hát nagyon szoros volt a verseny, hiszen folyamatosan változott, hol egy nyírségi erdő, hol a Zsófia kilátó, és aztán egyszer csak fölbukkant a végső győztes, a debreceni nagyerdő, amely abban a kiváltságos helyzetben van most már, hogy nem csak magáinak tudhatja hazánk első természetvédett műtetetét, hanem most már azt is mondhatja, hogy a legszebb erdeje is Debrecenben van. Második helyen végzett végül az Észak-Erdő ZRT-nek a Zsófia kilátója, amelyre lehet mondani, hogy a kilátók királynője, hiszen ha felmegyünk, akkor egy olyan csodás panoráma tárul elénk, ahol rálátunk lila füredékszer dobozára, a Hámorítóra, illetve látjuk a Bükk változatos erdeit. És a harmadik fokára a dobogónak, a Bakonyerdő ZRT-nél lévő Cuha völgy került, amely hát egyik legnépszerűbb üdülőhely a Dunántúlon. Nagyon sokan látogatják, nagyon varázslatos hely. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elértük azt, amit szerettünk volna, hiszen szerettük volna bemutatni Magyarország erdeit. Azt, hogy az az 1 millió hektárnyi erdő, amit az állami erdészeti társaságok kezelnek, az jó kezekben van. Sokat tettünk azért, hogy ilyen jó állapotban is legyen, és még sok feladatunk is van, hogy ilyen jó állapotban maradjanak.
Egyébként mitől lehet szebb az egyik erdő a másikhoz képest? Vannak ennek valamilyen objektív szempontjai?
Hát én azt gondolom, hogy nincsenek. Ez szubjektív, mindenki eldöntette, és nagyon érdekes volt, mert nagyon sok pozitív komment jelent meg a közösségi oldalon. Kaptunk mi is jó tanácsokat, hogy hogyan lehetne még jobbá tenni, hiszen az elmúlt években olyan minőségi változás következett be a természetjárás feltételeiben, amely lehetővé tette, hogy egy ilyen hálózatos turistautakkal, letelepedő helyekkel a 21. századi igényeknek megfelelő feltételeket tudjunk biztosítani, és mondhatjuk azt, hogy ez a munka, amit mondjuk egy évtizedet kezdtünk el, beérett, hiszen mára berendeztük az erdőket.
Ugyanakkor említette, hogy feladatok a jövőre nézve is vannak, esetleg, hogyha megemlítene ezek közül néhányat.
Én azt gondolom, hogy talán egyik legnagyobb előttünk álló kihívás, hogy az erdőgazdálkodásunknak választ kell adni a gyorsan változó társadalmi igényekre, meg azokra a klímaváltozás okozta változásokra is, amelyek a magyar erdőket érik. Nem csak a magyar erdőket, hanem azt gondolom a világ erdeit, de nekünk a legfontosabbak a magyar erdők. És ezek a fejlesztések, és ez az aktív erdőkezelés, amit mi folytatunk, ez nem csak a szakembereknek a munkája, hanem ebben az egész társadalomnak a felelős szemléletére is szükség van, és ezt szerettük volna hangsúlyozni ezzel a játékkal is, hogy a környezeti nevelés révén bevonva a társadalmat ebbe a aktív, fenntartó erdőkezelésbe, ezeket az erdénket felkészítsük ezekre a változásokra, és meg tudjuk őrizni a jövő generációk számára.
Szentpéteri Sándort, az Agrárminisztérium főosztályvezetőjét hallották.